Figyelő szemetek, a figyelőre vessétek. Ez itt a vipkesz.hu magyar nyelvű podcast, Szalai Dániel köszönti a hallgatókat. Hónapok óta más sem érkezik a magyar médiapiacról, csak csupa rossz hír. A recesszió, valamint a kormányzati megszorító intézkedések miatt visszafogott lakosság és hirdetői költések, valamint az internettel és a központi hírgyár az MTI ingyenességével versenyezni nem képes szerkesztőségek sorra bocsátják el a médiamunkásokat, vagy jobb esetben csak csökkentik a fizetésüket, és közben régi kedvelt márkák, rádiók, megyei lapok szűnnek meg, de hallhattunk hírügynökség megszűnéséről is. Ebbe a trendbe illeszkedőnek találták, és sokan megijedtek, amikor a Sanoma bejelentette, hogy megválik magas szakmai presztízzel rendelkező Szeriőz lapjától, a Figyelőtől. Az új kiadó, az IPM és a családi lap kiadójaként ismert World Communications a Volt tulajdonostól, a Sanomától tavaly nyáron távozó Ruszkai Nóra vezérigazgató helyettest kérte fel szakmai tanácsadóként, hogy menedzselje a Figyelő lap családot. Ruszkai Nórával a hazai médiapiaci helyzet mellett természetesen a Figyelő jövőjéről is beszélgettünk. Egy éve, egy hónapja, hogy leköszöntél a Sanoma vezérigazgató helyettesi pozíciójából, júniusban ért véget tavaly a megbízatásod. Azóta mivel foglalatoskodtál?
Először is pihentem, volt mit kipihenni, és hát olyan január óta körülbelül foglalkozom tanácsadással, médiával kapcsolatban. Különböző projekteken dolgoztam, illetve dolgozom most is, és hát ezek közül ugye az egyik fő projektem, illetve a fő projektem az a Figyelővel kapcsolatos szakmai tanácsadás. Ezt hát olyan március közepétől csinálom körülbelül.
Milyennek látod a helyzetet, úgy általában a mostani magyar médiapiacon?
Magát a piacot, vagy a humán részét kérdezed elsősorban?
Elsősorban most a piacot, sorra érkeznek a hírek elbocsátásokról, megszűnő szerkesztőségekről, a legutóbbi ugye a rádiókáfé, vagy a független hírügynökség, szóval ilyen piacon mit lehet tenni?
Megmondom őszintén, borzasztóan elkeserít engem ez. Lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, de azt gondolom, hogy a mismanagement Magyarországon az még az európai átlag fölött is bőven jellemző. Tehát persze ennek egy része nyilván maga a piac, nem túl jó a piac, de hát ilyen volt már, meg talán ilyen mély még nem volt, de hát erre azért valamilyen szinten föl lehet készülni egy jó menedzsernek. Tehát mondom, tényleg rossz a piac, de azt gondolom, hogy a mismanagement is nagyon erőteljesen ott van ezeknél a projekteknél. Mint ahogy említettem, nagyon sok menedzser, ugye konjunktúrában remek menedzser, és amikor jön a recesszió, akkor kapkod fűhöz fához, nem igazán tudja, hogy mit kell csinálni. És például a Figyelő erre egy jó példa, hogy most, ahogy itt csináljuk egy hónapja, és tényleg megpróbálunk minden fillért megnézni, és nagyon fókuszáltan működni, úgyhogy nem csak a költségekből fogunk vissza, hanem megpróbáljuk racionalizálni az egész működést. Látszik, hogy ez egy működőképes történet egyébként.
Mi lehet a kiút ebből a mostani helyzetből?
Nagyon érdekes, mert ugye a költségcsökkentések hatására gyakorlatilag nagyon sok embertől megválnak a cégek most. Ahelyett, hogy ilyen helyzetben tulajdonképpen inkább előre menekülve valahogy még fókuszáltabban foglalkoznának a termékekkel. Ilyenkor pont az lenne a megoldás, hogy igenis mindent aprólékosan működtetni. Én legalábbis ebben látom a megoldást. És nem abban, hogy amikor van egy ilyen nehezebb helyzet, akkor gyakorlatilag egy ilyen fűnyíróval mindent levágunk, ami útban van. Ebből úgy sok jó nem terem. Én azt gondolom, hogy tehát a nagy számok nyilvánvalóan nem túl kedvezőek, de hogyha belenézzünk a részletekbe, akkor azért nem annyira drámai a helyzet. Vannak olyan termékek, vannak olyan projektek, vannak olyan kiadók, akik mégis tudják működtetni a termékeiket. Mondom, racionalizálnak, és úgy menedzselik a céget, hogy a recesszió keretein belül teszik mindezt. Tehát én azt látom, hogy ezek az adott lehetőségek, ez az adott környezet. Ha ezen nem tud változtatni valaki, akkor ehhez alkalmazkodni kell.
És látszik már a fény az alagút végén?
Én nem hiszek valami hatalmas feltámadásban, őszintén szóval, tehát nem is lenne reális. Azt nem mondom, hogy most van helyén minden, de azért jobban helyén van most minden, mint mondjuk 5-6 éve, amikor mindenhova tódult a pénz. Tudjuk nagyon jól, hogy mi okozta ezt a recessziót. Hát azért volt 5-6 évvel ezelőtt is olyan hatalmas virágzás, azért az nem egy reális gazdasági helyzet. Ez azért sokkal inkább az. Valószínű, hogy a kettő között be fog állni valami, tehát biztos, hogy lesz ennél jobb, hogy most konkrétan melyik szegmensnek, vagy mondjuk konkrétan a Figyelőnek, vagy a női szegmensnek, vagy a nem tudom, a bármilyen más média szegmensnek lesz a jobb. Erről lehet vitatkozni, nekem is nyilván van egy elképzelésem, de azt gondolom, hogy összességében olyan nagy boom nem fog már bekövetkezni, amilyen 5-6 évvel ezelőtt volt.
És rátérve konkrétan a figyelőre, ugye eddig egy nagy tőkeerős cég, egy nagyon komoly háttér volt mögötte. Egy ilyen kisebb cégben hogyan lehet ez sikeres?
Okos cashflow menedzsmenttel. Én azt gondolom, hogy egy nagy erős cégnek igazából nem a fenntarthatóság szempontjából van jelentősége, ugye itt nem a finanszírozás a fő gond, amit meg kell oldani. Ez nem egy veszteséges termék. Egy nagy cégnek ugye ott van előnye, hogy egy portfóliót mögé tud tenni, tehát a cross-promóció meg a marketing támogatás az sokkal egyszerűbb. Bár meg kell mondjam, mióta eljöttünk, megnyíltak a kapuk különböző egyéb médiumok felé, akik szívesen cross-promóznak velünk, bartereznek velünk, tehát ezzel sem lesz problémánk. Szinte nem kell marketingre költeni, éppen azért a figyelőnek még mindig van egy olyan erős márkaismertsége, hogy szívesen kötik magukat össze velünk egyéb médiumok. Én nem látok ebben, tehát nem látom a szanoma előnyét, vagy nem látom egy nagy cég előnyét abban, hogy mondjuk ilyen típusú termékeket menedzsel.
És a kis cégnek az előnye?
Kis cégnek az előnye az hatalmas, hihetetlen rugalmasság. Tehát úgy vezényeltünk le egy megújítást, meg egy főszerkesztő cserét, meg gyakorlatilag egy új stáb felállítását, hogy ez egy nagy vállalat esetében fél évet venne igénybe, egész pontosan, mire kiválasztjuk, megbízzuk, elfogadják mindenféle szinteken. De sokkal rugalmasabban, sokkal gyorsabban működött itt. Azt gondolom, hogy mindenkinek az álma teljesült azáltal, hogy olyan főszerkesztő jött ide, aki ezt a lapot úgy tudja egy ilyen környezetben menedzselni, ahogy ezt kell. Azzal együtt, hogy én csak jót tudok mondani egyébként a korábbi főszerkesztőkről is, mert én például személyesen nagyon jó viszonyban voltam velük, de mondjuk ez egy más típusú működés, amihez ők hozzá voltak szokva. Tehát a rugalmasság, azt gondolom abszolút, az, hogy nem vagyunk elkötelezve mondjuk szarom a portfólió felé például, tehát amit említettem már, hogy egy sokkal nagyobb merítésből tudunk a médiapiacon mondjuk partnereket szerezni.
És milyen lesz a figyelő mondjuk? Hát azt nem mondom, hogy 5 év múlva, mert azért az hosszú idő lenne, de mondjuk 2-3 év múlva.
A figyelő az egy olyan márka lesz, amely hát most is, amely köré nagyon sok termék fog épülni. Fő terméke remélhetőleg még mindig a magazin lesz, hogy milyen példányszámban azt nem tudnám megmondani, de azt gondolom, hogy maga a termékcsoport az árbevétel szempontjából egy nagyon erős, stabil termékcsoport lesz. Ez egy olyan szegmens, amely 5 év múlva is ugyanúgy kelleni fog a döntéshozóknak. Tehát ez nem egy nice to have, hanem ez egy need to have kategória. Tehát erre szüksége van azoknak, akik a gazdasági életben mozognak és dolgoznak, illetve azoknak, akiket ez kimondottan érdekel. Hát ilyen típusú információkra szükségük lesz. Mint ahogy mondjuk egy vitorlázó magazin is egy nagyon hasznos dolog példa, hogy mondjak egy példát, de hát nyilvánvalóan azért az attól függ, hogy mennyit tudnak ebből áldozni az emberek a zsebükből. Ez egy olyan típusú valami, ami kihagyhatatlan, megkerülhetetlen. Tehát én nagyon bízom a brandben, és nem csak én bízom a brandben, hanem azt gondolom egyébként, hogy bárkit megkérdeznél a piacon, mindenki ezt mondaná, ezt a típusú termékcsoportot biztos, hogy különböző platformokon el lehet majd úgy adni, értékesíteni lehet, hogy ebből árbevételt lehet generálni.
És változik-e mondjuk a stílusa, egyéb rovat szerkezete, stb.
Biztosan. Most egyébként nagyobb változásokat már ilyen szempontból nem tervezünk, finomítgatásokat tervezünk. Ugye lehet látni, hogy most úgy épül azért föl a figyelőnek a szerkezete, hogy van egy címlaptörténet, amely sokkal, de sokkal hangsúlyosabb, mint eddig bármikor volt. Lehet, hogy egyébként ennek a terjedelmét még jobban meg fogjuk növelni. És ezen kívül van még egy, vagy maximum 2 húzó sztori, és az összes többi az úgymond egyéb, azon a héten aktuális, vagy abban a hónapban aktuális téma. Kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, stb. Nem fogunk többet foglalkozni politikával, mint amennyit foglalkozunk, ugyanúgy semlegesek maradunk, ugyanúgy a piaci növekedés pártján fogunk állni 5 év múlva is, mint most is, csinálja azt akárki, ugye ez nagyon lényeges, és hát ebben minden támogatást meg szeretnénk adni annak, aki ezt velünk együtt csinálja.
Mekkora most a példányszám, és ez milyen trendben van, tehát lefelé tart?
Nem, abszolút stabil. Hát így ingázik mondjuk egy 2-3-400 darabot fölfele-lefele. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy év végére el fogunk érni egy ilyen 5-10%-os példányszám növekedést. Ennek már most a megújult számnál van látható jele. Egyébként pedig PR-ben is elég komolyan segítjük ezt a tendenciát.
Hogyan tudjátok növelni? Kampányok lesznek, vagy hogyan, milyen módszerekkel próbáljátok?
Nem marketing kampányok. A figyelő egy olyan brand, egy olyan termék, amelyet hát ilyen klasszikus marketingen nem nagyon lehet befolyásolni. PR-rel. Tehát PR-be investálunk, és hát magunk is mindannyian megtesszük a saját területünkön, amit tudunk PR szempontból. ebben hiszünk, és hát nagyon jó címlapokat fogunk csinálni, nagyon címlaptörténeteket, abszolút olyan téma, exkluzív témákat fogunk feldolgozni, amelyek hát sehol máshol nem tudnak megjelenni, vagy pont ilyen formában nem tudnak megjelenni. Nyilván sokan mondják ugyanezt, de mi tényleg törekedni fogunk arra, hogy így legyen.
Na mennyi időn belül lehet nyereséges a Figyelő?
A Figyelő nyereséges, tehát május 1 óta nyereséges a Figyelő. Igen, igen, abszolút. Tehát nyilvánvalóan most itt a számokat nem tudom kitenni az asztalra, de ez így van. Más kérdés az, hogyha a figyelő.hu projekten elkezd dolgozni a vállalat, akkor ott meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen befektetési keretünk van erre. Ott lehet, hogy ez a helyzet változni fog, de jelen pillanatban a projekt így, ahogy van, tehát nem csak a Figyelő, hanem a top 200-zal, a trendekkel abszolút nyereséges.
És mit mondtatok az újságíróknak, amikor ide költöztetek ebbe az új irodába? Változzatok-e valamiben? Mi volt az utasítás?
Hát utasítás nem volt, inkább kérés volt, hogy ez az open mind, tehát hogy nyitottan fogadják a változást. A változás mindig nagyon nehéz, ezt mindannyian tudjuk, és ezt abszolút nem cinikusan mondom, hanem ez tényleg így van. Magam is átmentem ezen, és többen átmentünk ezen. Nehéz a változáshoz alkalmazkodni. Azt is megértettük, hogy volt, aki nem akart, vagy nem tudott ehhez alkalmazkodni. Egyébként hozzáteszem, hogy az, hogy itt ilyen fluktuáció jött létre, ennek az egyik oka az volt, hogy egy nagy portál gyakorlatilag már hónapok óta csábítgatta az embereket tőlünk, akik végül is ebben az átmeneti helyzetben többen elfogadták ezt a felkérést, többen viszont nem. Nekik így is, ilyen úton is szeretném megköszönni. Azt gondolom, hogy jó döntést hoztak. És tehát utasítás nem volt tényleg. Mi azt mondtuk, hogy itt jól fogjátok magatokat érezni egy-két hónap múlva, hogyha beállnak a viszonyok, és azt gondolom, hogy ez alakulóban van.
És történetek, tehát a cikkeknek a terjedelme, hossza egyebekben változik?
Hát azt mondom, hogy így átlagában nem, de ahogy említettem, azért a címlaptörténet sokkal, de sokkal hosszabb lesz, mint eddig volt, és lesznek hosszabb, rövidebb, tehát egy ilyen ritmust föl fog venni maga a magazin, igen.
Amit hallottam így a szakmában ilyen aggályként megfogalmazni, az az volt, hogy ugye kisebb cég, és akkor ők majd költséget akarnak spórolni, és majd ez biztos a minőségrovására megy. Erre ti, nektek mi a válaszotok? Emberen lehetett például spórolni valahogy költséget? Mint tudtatok spórolni az a működéshez képest, ami eddig volt?
Hát senkinek a fizetését nem csökkentettük, sőt, hát ez érdekes aggály, én erre azt tudom mondani, hogy... és nyilvánvalóan nem szeretnék visszautalni állandóan a tanulmára, de ha mi költséget csökkentünk, akkor sem úgy csökkentjük, hogy gyakorlatilag nem igazán tudjuk, hogy honnan vesszük le azt a költséget. Tehát olyan helyről vesszük le, ahol tudjuk, hogy duplikáció van, vagy esetleg triplikáció, mert ilyen is volt. Én nem gondolom, hogy bárki megérezte volna, aki most még itt dolgozik velünk, hogy költséget csökkentettünk. Vannak olyan kollégák, állandó külsősök, akiktől ilyen formában megváltunk, de lehet hozzánk írni, elég rendes, tisztességes flagdíjért, viszont vannak, akik megmaradtak. Tehát ez abszolút minőségi döntés volt.
A másik ilyen aggály az volt, hogy korábban már a szanomában is előfordult az, hogy cikkek szereplői hirdetőként megpróbáltak nyomást gyakorolni. Például ilyen volt ugye a Brokernet, amelyik a Brokernet sztori után nagyon aktívan elkezdett hirdetni. Egy ilyen nagy cég is nehezen tud azért egy ilyennek ellenállni. Egy ilyen kisebb vállalkozás ezt hogyan tudja megtenni?
Hát olyan sok idő még nem telt el, de még ilyen nem fordult elő. Hát nyilvánvalóan, hogyha van ilyen nyomás, akkor én szerintem párbeszédet kell kezdeményezni. Tehát én most itt hirtelen jövök elő ezzel az ötlettel, akkor nyilvánvalóan én vagy, aki aktuálisan ebben érintett, le fog ülni az illetővel, és megkérdezi, hogy mi a probléma. Tehát tegyük nyíltan az asztalra a kártyákat. Ugye politikai nyomáshoz szó se lehet, mert nem is volt soha, és nincs is most sem. Mindenképpen törekszünk arra, hogy mind a kormány, mind pedig a parlamentbe ülő egyéb pártok, amikor releváns mondani valójuk van, akkor megszólaljanak egy-egy témában, tehát ilyen jellegű nyomástól egyáltalán nem tartunk, gazdasági nyomástól sem tartunk, mert amit leírunk, megpróbáljuk hitelesen leírni, tehát különösebben nem adunk arra platformot, hogy ilyen nyomást kelljen gyakorolni, de ha előfordul, akkor párbeszédet fogunk kezdeményezni.
Az értékesítés az egyelőre még a Szanománál maradt, tehát a reklámértékesítés. Ennek mi az oka, és ez fog-e változni majd?
Igen, ez valóban így van. Hát ez volt a megállapodás az új tulajdonos és a Szanoma között. Nyilvánvalóan ez a Szanomának is egy jó üzlet, és az új tulajdonosnak is kevesebb kockázattal jár. Azt gondolom, hogy most nagyon jól megy ez, tehát nagyon jó a tevékenység, nagyon jó magas szinten csinálja a Szanoma. Nagyon jók az eredmények, kimondottan terv felett vannak, és az együttműködés is nagyon jó. De hát nyilván nem ez a jövő, tehát ezen majd valamikor változtatni fogunk.
Most a jutalékot fizet az egyik cég a másiknak?
Így van, a World Communications az jutalékot fizet a Szanomának, és elég tisztességesen, tehát ez így azt gondolom, hogy ez a win-win helyzet jelen pillanatban.
Vannak értékesítőitek egyébként ettől függetlenül?
Vannak, és szeretnénk is elkezdeni kiépíteni az értékesítést, úgyhogy 2012-ben már át tudjuk venni a valamilyen szinten az értékesítést.
Köszönöm, sok sikert! Ruszkai Nórát, a félőt megjelentető World Communications szaktanácsadóját hallottuk. Nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a webcast.hu hallgatójának figyelmét, illetve jelezzem, természetesen várjuk a kommenteket a www.webcast.hu oldalon. Most elköszön a podcast készítője Szalai Dániel, de hamarosan ismét jelentkezünk.